Budapesten tárgyalt a lengyel államfő. Lengyel-magyar titokvédelmi megállapodást írt alá Sólyom László és Lech Kaczynski. Visszafogottság jellemezte az uniós csúcs találkozót. A tagországok vázolták egy közös energiapolitika körvonalait. Szankciókat vezet be a fehér orosz politikusok ellen az unió. Várhatóan vízumtilalommal büntetik a választási szabálytalanságokért felelős vezetőket.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Befejeződött az Európai Unió állam és kormányfőinek brüsszeli csúcs találkozója. A tanácskozást visszafogottság jellemezte.
A vita ezúttal elmaradt, még az olyan kényes területeken is, mint a szolgáltatások szabad áramlása. A magyar kormányfő szerint a visszafogottság oka, hogy egyetlen vezetőnek sem áll érdekében fokozni a szociális dömpingtől való egyre erősebb félelmet, rontani az európai közhangulatot és újabb vitákkal veszélyeztetni a költségvetéshez szükséges intézményközi megállapodást.
Kisebb falatonként kell megenni az oroszlánt, a következő nagy darab az még mindig a költségvetés, és amíg azzal nem vagyunk készen, addig újabb vitát nem kell nyitni.
Kisebb falatnak számít egyebek között, hogy a szolgáltatási irányelvről készülő új javaslatban várhatóan a tagállamok nem ragaszkodnak majd mereven az Európai Parlament által elfogadott, számunkra kedvezőtlen kompromisszumhoz, hogy az egyes kormányok 200 ezer eurós támogatást nyújthatnak a kis- és középvállalkozásoknak, és hogy megtették az első lépést a közös energiapolitika irányába. Az állam és kormányfők a brüsszeli tanácsülésen rábólintottak az Európai Technológiai Intézet létrehozására. Az egyetemek tudásbázisán alapuló hálózati központra jó eséllyel pályázik Budapest is. A Duna TV-t Baracka Eszter tudósította Brüsszelből.
Szankciókat vezet be a fehér orosz vezető köztük Lukasenko elnök ellen az Unió és az Egyesült Államok. Várhatóan vízumtilalommal büntetik azokat a vezetőket, akik felelősek a választási szabálytalanságokért.
Ursula Plasnik osztrák külügyminiszter a csúcsértekezletet záró sajtókonferencián jelentette be a korlátozó intézkedéseket. Illetékesek szerint ezek között szerepel a beutazási vízum megtagadása azoktól, akik választási csalásokkal gyanúsíthatók, továbbá bizonyos bankszámlák befagyasztása. Ugyanakkor felszólították a minszki hatóságokat, hogy tartózkodjanak a tiltakozók elleni további akcióktól, illetve engedjék szabadon az őrizetbe vett tüntetőket. A belarusz fővárosban a rendőrség feloszlatta az október téren napok óta tartó tiltakozó akciót, és hírügynökség jelentések szerint több száz embert letartóztatott. A fehér orosz rezsim elleni további szankciókról végleges döntés az Európai Unió következő külügyminiszteri ülésén április közepén Luxemburgban várható. A nap folyamán a magyar külügyminisztériumban kérették a budapesti fehér orosz nagykövetség ügyvivőjét, és Várkonyi László helyettes államtitkár tolmácsolta a magyar kormány tiltakozását a minszki tiltakozókkal szembeni erőszakos hatósági fellépés miatt.
Egynapos hivatalos látogatása érkezett Budapestre Lech Kaczynski, aki először Sólyom László köztársasági elnökkel tárgyalt. A lengyel államfő a Sándor palota előtt egy tucatnyi tüntető várta volna, ám a rendőrség nem engedte őket a hivatal közelébe.
Még a hivatalos program előtt kezdtek el gyülekezni az Amnesty International és más civil szervezetek aktivistái, hogy tiltakozzanak Kaczynski kijelentései miatt.
Még polgármesterként, valsói polgármesterként meleg demonstrációkat, a szexuális kisebbségeket érintő demonstrációkat akadályoztak meg, ezért jöttünk ide demonstrálni, és most hasonló akadályokba ütközünk.
A tüntetést ugyanis a Szentgyörgy térre szervezték, ám oda már nem mehettek.
Felszólítom önt, hogy tekerjék össze a transzparenseket, és fejezzék be a demonstrációt.
A civilek szerint erről a rendőrség nem hozott tiltó határozatot. A rendőrök pedig azt mondták, a Szentgyörgy teret le kellett zárniuk a lengyel államfő biztonsága érdekében.
Az önök bejelentett demonstráció a rendőrség által lezárt terület, klasszikusan műveleti területnek nevezett területre szól. Innentől ez a terület nem közterület.
Közben nem sokkal távolabb, katonai tiszteletadás mellett érkezett meg a lengyel államfő. Sólyom Lászlóval a két országot érintő külpolitikáról, a magyarországi választásokról tárgyaltak, és aláírtak egy lengyel-magyar titokvédelmi megállapodást. Mindketten a visegrádi négyek unión belüli érdekérvényesítését emelték ki.
Tervezzük azt, hogy meg fogjuk határozni azokat a témákat, amelyek a négy államot közösen érdeklik.
A felek gazdasági témákról és az infrastruktúra fejlesztésekről is tárgyaltak.
Lengyelország nyilvánvalóan érdekelt a közúti infrastruktúra kiépítésében észak-dél irányban, Lengyelországból kiindulva Horvátországba vagy még délebbre.
A lengyel államfő ezután Orbán Viktorral találkozott. A Fidesz elnöke szerint Kaczynski a szolidaritás eszméjének megtestesítője.
A személyes elismerés és barátság hangján túl szeretnénk a lengyel-magyar stratégiai együttműködést kiépíteni a jövőben.
A lengyel államfő Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel nem találkozhatott, mert a magyar kormányfő Brüsszelben az Európai Unió csúcs találkozóján vesz részt.
Hazánkba érkezett a román miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc adásunk idején találkozik Kalin Popescu Tariceanuval. A megbeszélésről a késő esti híradóban részletesen is beszámolunk. Eredménytelenül zárultak az újabb tárgyalások Párizsban, Dominique de Villepin kormányfő és a szakszervezetek között.
Teljes elutasításba ütköztünk, mondta a 75 perces találkozó után az egyik legnagyobb francia szakszervezet vezetője. A tárgyalások esetleges folytatásának időpontjáról sem állapodtak meg, így továbbra is érvényes a kedre meghirdetett általános sztrájk. A miniszterelnök viszont úgy nyilatkozott, reméli, hogy a következő napokban folytatódik a párbeszéd. Az utcai tüntetéseknek újabb lendületet adott az ismételt elutasítás. Nicolas Sarkozy belügyminiszter attól tart, hogy a tüntetés hullám feléleztheti a tavaly őszi külvárosi zavargásokat. Eddig 1420 embert vettek őrizetbe, a sérültek száma meghaladja a 450-et.
Az MSZP elnök helyettese felszólította Orbán Viktort, hogy nevezze meg árnyék kormánya tagjait. Szekeres Imre szerint Magyarországnak joga van megismerni a Fidesz valós szándékait.
Amit eddig láthattunk, abból kiderült, hogy Orbán Viktor kormánya a baljós árnyak kormánya, amely sötét felhőként borul majd a magyar gazdaságra, a társadalmi igazságosságra, vagy éppen az egészségügyre, fogalmazott a szocialista politikus.
Mikola István egyelőre még lírai mondatokban tárja fel a prózai valóságot, hogy mit gondol valójában a Fidesz a szinglikről, a szabadság korlátozásáról, a határon túli magyarok hasznáról és a hatalomba való bebetonozódásról.
Szekeres Imre egyes sajtóhírekre utalva kifogásolta azt is, hogy a Fidesz kormányban miniszteri posztot kapna Matolcsy György, Schmidt Mária és Jakab István.
Az SZDSZ elutasítja Mikola István kijelentéseit. Fodor Gábor ügyvivő ezek közé sorolta a Fidesz miniszterelnök helyettes jelöltjének a határon túli magyarokkal kapcsolatban elmondott szavait, illetve azokat a mondatait, amelyeket a szinglikről fogalmazott meg. Fodor Gábor szerint a Fidesz egyfajta kettős beszédet folytat.
Jön Orbán Viktor, ő a jó rendőr, és azt mondja, hogy pontosabban kell majd fogalmazni a kampányban. Van a rossz rendőr, ez pedig Mikola István jelen pillanatban, aki kimondja sokuknak a vágyát.
Orbán Viktor pontos fogalmazása nyugalomra, higgadságra intett a Magyar Televízió reggeli műsorában. A Fidesz elnöke Mikola István kijelentéseire reagált, amikor arról beszélt, majd egyre pontosabban fog Mikola úr is fogalmazni, ahogy megyünk a kampányban, és majd kiderül, hogy politikusnak milyen Mikola István. A legfőbb ügyészséghez fordul a Fidesz, mivel úgy vélik, az állam áron alul értékesítette a tározók technikai működtetéséhez szükséges úgynevezett párnagázt. A gazdasági miniszter értelmezhetetlennek nevezte a felvetést, mivel csak a kitermelhető gáznak van piaci ára, a párnagáznak nincs.
A föld alatti tározókban lévő párnagáz nyújt megfelelő nyomást ahhoz, hogy a nyáron a tározókba sajtolt gázt télen időben felszínre lehessen hozni. Azaz nélküle elképzelhetetlen a gáztermelés, mondta Áder János. A Fidesz frakció vezetője nehezményezte, hogy a gazdasági minisztérium a párnagázt áron alul eladta, majd szerződést kötött, hogy 15 évig visszabérli azt.
Hát múlt év decemberében az állam kapott 60 milliárd forintot, a következő 15 évben pedig évente több mint 9 milliárdot fog visszafizetni ennek a párnagáznak a használatáért, azaz a következő 15 évben visszafizet 140 milliárd forintot.
Koka János szerint Áder Jánosnak egyetlen mondata sem felel meg a valóságnak. Azt mondta, az adásvételre azért volt szükség, mert akkor, amikor a MOL értékesítette gázüzletágát, ez az egyetlen elem nem volt a tulajdonában.
Az állam ezt a gázt nem eladja, hanem megváltja a MOL ezt a teljes gázmennyiséget, és 33%-nyi bányajáradékot fizet utána.
A MOL azt is vállalta, tette hozzá a miniszter, hogy 16 évig nem termeli ki a párnagázt, ha pedig utána máshogy döntene, bányajáradékot fizet érte. Kóka János szerint azért állt elő ezzel a történettel éppen ma Áder János, mert idézem, érdekes adatok derültek ki a Széchenyi tervvel kapcsolatban. Például az, hogy 13 nappal a kormányváltás előtt 800 000 forintot fizettek ki Szijjártó Péter édesapja cégének. A sajtótájékoztatóra egyébként Kóka János Áder Jánost is meghívta, aki azonban nem jött el.
Civil bank létrehozását javasolja az MDF. Petko András képviselő elmondta, a civil szervezetek működését támogató bank alaptőkéjét azok az 1%-ok adnák, amelyekről nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk benyújtásakor az adózók. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az összeg körülbelül 4 milliárd forint. A javaslat szerint a bank tisztességes kamat mellett rövid távú néhány 100 000 forinttól akár 3-5 millió forintig terjedő hitelt folyósítanak.
Egy civil bank felállítására Magyarországon azért van szükség, mert a magyarországi pénzintézetek nem ismerik a non-profit szervezeteknek a fogalmát, emiatt egyetlen egy alapítvány vagy egyesület sem hitelképes.
A történelmi szociáldemokrácia másfél százados eszméjére ma is szükség van a kisemberek hatékony képviseletéhez, állapítja meg választási programjában az SZDP. A párt átfogó lakóház felújítási programot tart szükségesnek, megőrizni a jelenlegi társadalombiztosítási rendszert, és állami kézben tartaná a még nem privatizált közvagyont. Kulcsár Péter, az SZDP elnökségi tagja hangsúlyozta, választójogi reformra van szüksége az arányos képviselet megvalósítása érdekében.
A történelmi hagyományok a demokratikus megmérettést a különböző eszmék között mindig területi listás versengésben biztosították. Ez lenne ma is kedvezőbb egy többpártrendszer számára.
És most rövid hírek külföldről. Életbe lépett az ETA Baszk szakadár szervezet által bejelentett tűzszünet. A spanyolországi csoportosulás tartós békét ígér, cserébe a baszkföldi demokratikus folyamat előmozdításáért.
A független baszk állam létrehozásáért küzdő szakadár szervezet felszólította a spanyol és a francia kormányt, reagáljon pozitívan a fegyverszüneti felhívásra. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint a spanyolok 80%-a úgy véli, Zapatero kormányfőnek párbeszédet kell folytatnia a több száz halálos merényletet elkövető ETA vezetőivel.
Pokolgép robbant egy iraki szunita mecsetnél. A merényletben öten vesztették életüket. A robbanó szerkezet épp akkor lépett működésbe, amikor a hívek a pénteki imáról távoztak. A pokolgépet a mecset bejáratánál helyezték el a terroristák.
Már Berlinben is találtak madárinfluenzás vadmadarat. Az elhullott egerész ölyvre a német főváros egyik külső kerületében bukkantak rá. Az Európai Uniós előírásoknak megfelelően 3 kilométeres sugarú körben védőövezetet, 10 kilométeres sugarú körben pedig megfigyelési zónát hoznak létre.
15 új bíboros tette le az esküt 16. Benedek pápa első nyilvános konzisztóriumán. Az új bíborosok között van Stanislav Dzsivis, a néhai második János pápa titkára is. A 15 új kardinálissal 193-ra nőtt a bíborosi kollégium létszáma. A szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és Paskai László bíboros is.
Most ismét itthonról. Budapesten tárgyalta az orosz vezérkari főnök. Mindjárt jönnek a részletek, most nézzük a többi témát röviden. Svéd nevuló Kecskeméten, magyar iskolapadban a Gripen vadászgépek szerelőinek gyermekei. Magyarországon évente 8000-en halnak meg tüdőrákban, a betegek egyetlen esélye a korai felismerés. Birtokháborítás követel a főváros, a kátyuk miatt nem használhatók rendeltetésszerűen a gépjárművek. Több mint 10 éve nem járt Magyarországon az orosz hadsereg vezérkari főnöke. A mostani találkozón a békemissziós feladatokban való együttműködés és a terrorizmus elleni harc is szóba került.
A két ország fegyveres erőinek együttműködésére lehetőséget ad egyrészt a honvédségben használt orosz haditechnika, másrészt azoknak a tapasztalatoknak az átadása, amelyeket az önkéntes haderőre való átállással kapcsolatban szerzett a magyar fél. Havril András magyar és Jurij Balujevszki orosz vezérkari főnök a terrorizmus elleni harcban a hasznos információk kölcsönös átadásáról is tárgyalt. Ami a békemissziós feladatokat illeti, szeretnék feltérképezni annak lehetőségét, hogy ne csak a tapasztalatok cseréjére legyen mód, hanem közös feladat végrehajtásra is sor kerülhessen, elsősorban logisztikai területen. Az orosz vezérkari főnök szerint itt az ideje az 1992-ben kötött együttműködési szerződés felülvizsgálatának.
A Gripen vadászgépekkel együtt 16 svéd család is Kecskemétre érkezett. A pilóták és repülőgép szerelő gyermekei a helyi második Rákóczi Ferenc általános iskolába, illetve az intézmény melletti óvodába járnak majd.
A svéd szülők által kiválasztott kecskeméti iskolában egy év alatt 20 millió forintot fordítottak a két új tanterem kialakítására. Komoly informatikai fejlesztéssel készültek fel a 15 gyermek fogadására.
Nagyon jó tett nekünk. Idegen nyelvet tanítunk, nem is kis mértékben. Angol-német nyelvet, meg informatikát, és ez mind a kettő annyira inspirálja a mi gyerekeinket, és főleg az idegen nyelv, ha szeretnének kommunikálni a svéd gyerekekkel, és még jobban tanulják.
Az eltérő életkorú 8 alsó tagozatos gyermek együtt tanul, a 7 felsős diák pedig a svéd oktatási rendszer alapján távoktatás formájában az internet segítségével sajátítja el a tananyagot.
A gyermekek számára előny, hogy egy csoportban tanulhatnak, mert így lehetőség szerint egymás munkáját is segíthetik. Az oktatás hangsúlya a tervezésben van. Nem osztályban, hanem egyénekben gondolkodunk. Egyénre szabott, jól felépített foglalkoztatási formában próbáljuk a gyermekeket tanítani, a fejlődésüket pedig folyamatosan ellenőrizzük.
Ulf Axelson pilóta az első 5 Gripen vadászrepülőgéppel együtt kedden érkezett Kecskemétre feleségével és két kisfiával.
A két fiam a második és a harmadik évfolyamhoz csatlakozva részt vesz a magyar órákon is. Nagyon remélem, hogy a 3 éves itt tartózkodásunk alatt a gyerekek megtanulnak folyékonyan beszélni ezen a nyelven.
A svéd gyermekek testnevelés, rajz, technika és énekórákon csatlakoznak a saját korosztályuknak megfelelő magyar osztályokban folyó munkához. A családok és a gyerekek szeretnének minél előbb teljesen beilleszkedni az itteni életbe.
Ma van a TBC világnapja. Felmérések szerint 2020-ig 200 millió ember betegszik meg, és 35 millió hal meg tuberkulózisban világszerte.
Évtizedekkel ezelőtt világszerte, így hazánkban is harcot kezdtek a tuberkulózis leküzdésére. Magyarországon már a 2-3 ezerre csökkent a regisztrált betegek száma. Még ha járványok nincsenek is, a kór nem szorult vissza teljesen. A hatékony kezelésről az egészségügy ingyen gondoskodik.
Ez egy gyógyítható betegség, igen. Megfelelő gyógyszerek állnak rendelkezésre, de bizony hosszú ideig, 6-9 hónapig kell kitartóan szedni a gyógyszereket.
A következetesség nem csak a gyógyításban fontos, a szakemberek szerint erre lenne szükség a megelőzésben is. Dobó Istvánnál, aki tünetmentes volt, 5 hete ismerték fel a TBC-t.
Egészségben dolgozom, és kötelező időszűrésre mentem. Egy éve korábban volt időszűrőm, mármint képernyő átvilágítás, semmiféle jele nem volt, és most viszont egy óriási kiterjedésű fertőző TBC-m van.
A hiedelmekkel ellentétben nem csak a szegények körében terjed a kór, az új betegek 40%-a jó körülmények között él. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet lényegében 1901 óta vesz részt a tüdőbetegségek, így a tuberkulózis leküzdésében Magyarországon. Jelenleg kötelező tüdőszűrést csak abban a megyében rendelnek el, ahol 100 ezer lakosra 25-nél több megbetegedés jut.
Évente 8000-en halnak meg Magyarországon tüdőrákban. Ez a lélekszámhoz viszonyítva első a világon. A beteg egyetlen esélye a korai felismerés.
Jó, akkor szívja be a levegőt, jó mélyen, nem mozdul, nem szuszog.
A mindössze néhány perces eljárás sok esetben életet menthet, jóval nagyobb ugyanis a gyógyulás esélye, ha a bajt nem a panaszok, hanem a szűrés alapján mutatják ki.
A korai stádiumban felfedezett betegek mintegy 40-50%-ánál lehet műtéti megoldást választani, ami a tartós túlélést, az 5 évet legalább elérő túlélést, vagy akár a gyógyulást is eredményezi. Ezzel szemben a későbbi stádiumban felfedezetteknél jóval szerényebb a műtét lehetősége.
Éppen ezért aggódnak a szakemberek amiatt, hogy lassan megszűnik a kötelező tüdőszűrés, ami a későn felfedezett esetek számának növekedésével járhat.
A 40 fölötti dohányosoknál továbbra is indokoltnak tartjuk a tüdőrák és a bronchitis miatt is a rendszeres megjelenést.
Sonfai Attila hozzátette, nem lankadhat a figyelem a TBC esetében sem, mert a keleti és déli határ mentén manapság is számos gyümölkúros esetet diagnosztizálnak minden évben.
Precedens értékű per született a kátyúkról. Kuper András, a fővárosi Fidesz-MKDS frakció vezetője szerint a birtok használatában akadályozza meg a budapesti autósokat a fővárosi önkormányzat és a fővárosi közlekedési felügyelet.
A fideszes politikus egy folyamatban lévő kátyúperre hivatkozott, amelyet egy magánember azért indított, mert az autója egy kátyú miatt tönkrement. A bíróság első fokon megállapította, hogy az önkormányzat birtokháborítást követel, mert nem teszi lehetővé a gépjárművek rendeltetésszerű használatát.
Ha ez az ítélet jogerőre emelkedik, ez azt fogja jelenteni, hogy minden további bírósági eljárás nélkül, közigazgatási eljárás keretében az autós megáll a kátyú mellett, és birtokvédelmet kérhet a jegyzőtől vagy a főjegyzőtől saját autójára.
Demszki Gábornak ezen túl papírja lesz arról, hogy nem végzi el a munkáját, mondta Kuper András, aki szerint az Európai Unió Bizottsága egybefüggő halálcsapdaként jellemezte a magyarországi közutakat.
És most fontosabb híreink jönnek még egyszer röviden, de előtte még egy fontos hír. Ma este Bartók Béla hangversenyteremmé keresztelik a jelenlegi nemzeti hangversenytermet a Művészetek Palotájában. Bozóki András kultuszminiszter beszámolt arról, hogy a világhírű zeneszerző, népdalgyűjtő és zongorista születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi évre 285 millió forintot fordít a költségvetés. Ebből finanszírozzák a Bartók Bélához kötődő pályázatokat, játékokat, vetélkedőket, kiállításokat, valamint a külföldi magyar kulturális intézetek és a magyar évad Bartók programjait is. És most a fontosabb hírek. Budapesten tárgyalt a lengyel államfő. Lengyel-magyar titokvédelmi megállapodást írt alá Sólyom László és Lech Kaczynski. Visszafogottság jellemezte az uniós csúcs találkozót, a tagországok vázolták egy közös energiapolitika körvonalait. Szankciókat vezet be a fehér orosz politikusok ellen az unió, várhatóan vízumtilalommal büntetik a választási szabálytalanságokért felelős vezetőket. Vége láthatatlan globális háborúk, ellenséges nemzetek, veszélyes nagyhatalmak. A Pentagon meghökkentő megállapításokat tartalmazó új amerikai nemzetbiztonsági stratégiája, ez már a mai közbeszéd témája, a műsorvezető Szaniszló Ferenc. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, ma este ismét a labdarúgási a főszerep itt a Duna Televízióban. 19 órától élőben közvetítjük a Győr-Tatabánya mérkőzést a Borsodi Liga 20. fordulójából. Kollégánk helyszíni jelentése következik.
Kedves nézők, a Győr a Tatabányát fogadja a Borsodi Liga új tavaszi fordulójának nyitányán. Legutóbb Debrecenben egy gondolom megelégedést keltő döntetlent ért el a csapat a bajnoki favorit ellen. Hát most itt lenne az idő viszont, hogy ezt egy fölülmúlják hazai pályán esélyesként.
Igen, kétségül akkor érne valamit az az egy pont. Hát az is így is él, de plusz akkor lenne, ha ezt hárommal tetéznénk meg. Hát nem lesz egy egyszerű dolog, elég, a szél is elég erőteljesen belekavarhat itt a játékba, meg hát az ellenfél is jó.
A Tatabányának elég jól megy idegenben, de azért gondolom, hogy a nagyon könnyű mérkőzésre most nem számít.
Nem, semmi szín alatt nem. Hát Csank János garancia, hogy egy szervezett csapat legyen ugye a Győr, és látva ugye a debreceni mérkőzésen őket, hát én azt mondom, hogy egy nagyon szervezett egységes csapat, sokat futó harcos is, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk, mi erre fölkészültünk, hát majd aztán kiderül, hogy mondjuk milyen ellenszerét találhatjuk majd meg a mérkőzésen. Hát az egy pontért készültünk, de hogyha több lenne, ugye az nem hiszem, hogy nagy problémát okozna ugye a lelkünknek, de hát azért szeretnénk ponttal távozni mindenképpen.
E hétvégén a Jerez spanyol nagydíjjal rajtul a 17 futamos gyorsasági motoros világbajnokság. A 125 köpcentisek között ismét dobogóra tör a tavaly bronzérmet szerzőt Almácsi Gábor, ma az első időmérőedzést bonyolították le.
A spanyolországi Jerez nem tartozik Talmácsi Gábor kedvenc pályái közé. Igaz, az utóbbi időben már nem is tart tőle. Új csapatában az elmúlt hetekben motorja behangolásával volt elfoglalva, és a teszteken egyre jobb időket futott. És hogy a hangolás jól sikerült, azt a mai szabadedzésen érzékelhettük is, hiszen a hetedik időt ért el. Egyben ő a legjobb hondás, megelőzi márkatársát, a tavalyi világbajnok Lütit is. A szabadedzés egyben további tesztelésre is alkalmat adott, így várhatóan a szombati időmérőre tovább javul, de az sem lesz baj, ha nem fér fel a dobogóra. A másik magyar, Tóth Imre a 16. időt futotta, ami szintén biztató a szombati időmérő előtt.
Továbbra is maradunk Spanyolországnál, a labdarúgó idény vége még messze van. Az Atletico Madrid-Sevilla bajnoki mérkőzés mégis mindent bemutatott abból, milyen olykor szó szerint is öldöklő küzdelem folyik, még az UEFA kupás helyezésekért is.
A jelenleg is a második számú európai kupaküzdelemben harcoló vendég Sevilla többször is megszerezhette volna a vezetést, ám az Atletico kapusa Leo Franco előbb a 14., majd negyed órával később a 30. percben is bravúrral hárított egy-egy jogosan megítélt büntetőt. Hogy ilyen kapus teljesítmény után a végén mégis Leo Franco és ezzel együtt az egész hazai csapat bűnhődött, az leginkább annak volt köszönhető, hogy az egyre eldurvuló mérkőzésen előbb a hazai Luzhang kiállította magát, majd nem sokkal később egy vitatott leshelyzet után a Sevilla meg is szerezte a vezetést, és egyben a mérkőzés győztes gólját is. A bírói ítéletet elfogadhatatlannak tartó hazai drukkerek előbb minden kezük ügyébe kerülő tárgyal célba vették a vendégjátékosokat, majd miután Ájza játékvezető félbeszakította az összecsapást, ha nem is békésen, de hazaballagtak. 40 perc kényszerszünet után folytatódhatott csak a játék, az Atletico pedig már csak 8 embert küldhetett vissza a pályára. A fővárosiak persze ennél jóval nagyobb büntetésre számíthatnak a spanyol szövetségtől.
Legközelebb 21 óra 35 perckor jelentkezünk sporthírekkel, addig is a viszontlátásra.
A legszínesebb műsorújság.
Van, amire mindig számíthatunk. Négyféle állampapír, versenyképes hozammal és állami garanciával.
Olyan boldoggá tesz az, hogy velem vagy, köszönöm én, azt jelenti merci.
Merci. Nagyszerű variációk, mert igazi élvezet a legfinomabb csokoládék egyedülálló kollekciójából válogatni.
Merci, én ezzel mondom el, merci, hogy vagy nekem.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Gyönyörű tavaszi napon vagyunk ma túl a Kárpát-medencében. Igaz, egy kicsit hűvös volt időjárásunk, de egy újabb változás lassan már kezdetét vesz itt a Kárpát-medencében, már ami az időjárást illeti, hiszen a nyugat felől egy melegfront felhőrendszere éri majd el térségünket, és ez bizony változékony időjárást okoz az elkövetkező pár napban. Ugyanakkor ezzel a fronttal melegebb levegő is érkezik, tehát jelentősen melegszik majd időjárásunk. Ma éjszaka változóan felhős lesz az ég felettünk, általában északnyugaton lesz majd több a felhő, a hőmérséklet pedig hajnalra -2 és +3 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt is változóan, helyenként erősen felhőségre tekinthetünk fel. A szél délnyugatira fordul és megerősödik, a hőmérséklet pedig délután igen kellemesen 10 és 15 fok között alakul, majd egyébként a délutáni órákban holnap már északnyugaton elszórtan számítani kell kisebb esőre, illetve záporra, de ennek mennyisége nem lesz jelentős. A frontérzékenyeknek melegfronti hatással kell megküzdeniük, az úton lévőket, illetve az útnak indulókat azonban mindenképpen jó közlekedési körülmények várják. És akkor a folytatásról, vasárnap általában erősen felhős, borult lesz felettünk az ég. Elsősorban a Kárpát-medence északi részén kell számítani esőre, záporokra, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul majd. Aztán hétfőn már a hőmérő higanyszála akár a 20 fokot is elérheti a napsütésesebb déli tájakon. A Kárpát-medence nagy részén változóan felhős lesz az ég, a csúcsérték pedig 15 és 21 fok között között alakul majd. Kedden ismét számítanunk kell elsősorban az északi és a nyugati tájakon kisebb esőre és záporra, a hőmérséklet pedig továbbra is nagyon kellemesen 15 és 20 fok között alakul majd. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Tordi Géza színészi játékát az érzelmek ábrázolásának hitelessége jellemzi. A világot jelentő deszkákon, filmeken és a televízióban szerepek sokaságában bizonyította egyedülálló tehetségét. A műsorban sikerekben gazdag pályájáról, a színészi sorsról és küldetésről, a megszülető előadás misztériumáról val a kortárs magyar színjátszás emblematikus alakja. Kézjegy. Tordi Géza színművész. A portréfilmet szombat délután 4 óra 35 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Április 9-én reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni az országgyűlési választásokon. A választópolgárnak legelőször igazolnia kell magát személyi igazolványával vagy a megfelelő dokumentummal. Ezután aláírja a névjegyzéket, majd megkapja a lepecsételt szavazólapokat. A választópolgár ezután a szavazófülke magányába vonul, ahol alapos megfontolás után X-el vagy kereszttel szavazhat. Az ön döntésén múlik.
Értéket létrehozni, fejlődni és fejleszteni csak biztos háttérrel lehet. Forduljon bizalommal a Magyar Fejlesztési Bankhoz, hiszen nem csak céljaink közösek, eredményeink is azok lehetnek. Magyar Fejlesztési Bank. A sikeres Magyarországért.